igazság szerint ez a jelenség nem is pillanatnyi, hanem gyakorlatilag felzárkózik abba a trendbe, ami mindig is az országban volt. Egyszerűen arról van szó, hogy a fejlett megyék az országos átlaghoz képest mindig erősebbek. És ha növekedésről van szó, akkor ez a növekedésben nyilvánul meg, ha pedig egy stagnáló, szinte csökkenő gazdaság van, akkor meg a gyengülésben nyilvánul meg. Tehát gyakorlatilag arról beszélünk inkább, hogy ezek a fejlett megyék nagyobb volatilitáson működnek. Éppen ezért bármilyen tendencia van, mindig afölé fognak teljesíteni. Úgyhogy nincsen semmi új ebben a megállapításban, hiszen ez valahol természetes dolog. Azok a megyék, amelyek nagyon fejlettek, nyilván jobban megérzik ezt a feszült gazdasági helyzetet, mint azok a megyék, amelyek messze menően alatta vannak fejlettségbe. És azért ne felejtsük el, hogy amikor arról beszélünk, hogy most ezek a jobban teljesítő megyék 2-3%-ot tudtak, vagy a kevésbé jó teljesítő megyék 1% alatt vannak, hogy a különbség a két véglet között az 6-szoros. Tehát ha leszük a legutolsót és a legelsőt, akkor effektív a illető megyében megtermelt egy főre jutó GDP az 6-szorosa az egyiknek a másikhoz képest. Ez óriás, hogy az egyikben beszélünk egy 7000 euróról, mondjuk a Vaslui-Botoşan megyék környékén, Bukarestnél pedig 42000 euróról. Tehát hogy ezek a kicsi százalékos különbségek, ezeket a nagy egyenlőtlenségeket nem fogják jelentős mértékben befolyásolni. Ugye azt látjuk, hogy országos szinten azért egy nagyon gyenge évet zárunk. Ezt gondoltuk januárban is, sajnos a januári gondolkodásunk decemberre még szomorúbb lett, tehát hogy januárban még azért reméltük, hogy 1% fölött tud teljesíteni a román gazdaság, most már a 0,5%-nál vagyunk. Tehát ennek az egésznek a kontextusában igen, valamelyest enyhülhetnek ezek a feszültségek, csak mindenképpen nagyon fontos látni, hogy óriási az a skála, amiben mozgunk, és ha megkérdezzük most a Vaslui-ban lakó embereket, nem fogják azt mondani, hogy sokkal jobban érzik magukat, mint egy évvel ezelőtt.
Tehát ez az életszínvonalban nem igazán tapasztalható, és azok a mémek, amelyek ezeken a vidékeken keltek életre, ami az életszínvonalat is tulajdonképpen bemutatják, ezek egyhamar nem fognak megszűnni.
Nem, és továbbra is azt látjuk, hogy emiatt gyakorlatilag egy folyamatos elvándorlás van, tehát belső migráció van az országban, ezekből a gyengén teljesítő megyékből állandó jelleggel az emberek migrálnak a jobban teljesítő nagyvárosok felé, tehát hogy ez a folyamat, ez gyakorlatilag továbbra is fennáll, és sajnos ez alapja annak, hogy a különbségek továbbra is megmaradnak, hiszen a jó képességű tenni akaró fiatalabb populáció az, amelyik migrál a nagyvárosok felé, és gyakorlatilag folyamatos vérvesztességben vannak ezek a kisebb gyengében teljesítő megyék települések.
Hogyha a lemaradást és a felzárkózást tekintjük, akkor ide vehetjük akár az uniós kohéziós politikát, amelynek ugyebár az a szerepe, hogy felzárkóztassa az elmaradott területeket úgy Európai Unió szinten, mint tagállami szinten is. Ez mennyire játszhat egy kulcsfontosságú szerepet, és mennyire tudják kiaknázni ezekben a megyékben az ilyen lehetőségeket?
Mindenképpen ez fontos dolog, hogy a kohéziós alapnak a leosztásában figyelembe veszik a régión belüli egyenlőtlenségeket, és ezért például a Bukarestben, Kolozsváron vagy Temesváron sokkal kevesebb lehetősége van, hogy hozzáférhessen uniós támogatáshoz egy vállalkozónak vagy egy intézménynek. Ezek segítenek, hogy ezt a problémát enyhítsék, viszont azt látható, hogy gyakorlatilag ezek a különbségek megmaradnak, nőnek, tehát hogyha azt veszük, Bukarest gyakorlatilag felzárkózott már az Európai Uniós átlaghoz, Kolozsvár ott van az Európai Uniós átlagon, viszont a gyengében teljesítő megyék azok még a felénél se vannak. S ugye hiába mondjuk azt, hogy Románia elérte az uniós átlagoknak a 70%-át, most már 70% fölött vagyunk, ez összességében nem igaz település szinten, tehát azért vannak olyan települések, ahol az 50%-ot sem érjük el a gazdasági fejlettség egyfőre jutó GDP termelés szempontjából. Tehát, hogy valamelyes segítenek, viszont messze menően több intézkedésre van szükség, mert önmagában csak a pályázati hozzáférés nem elégséges ehhez. Összességében területi lebontásban a pályázati lehetőségnek a felhasználása nem mutat le jelentős különbséget, pont azért, mert gyakorlatilag próbálnak több pénzeket alokálni azokra a helyekre, ahol hátrányosabb helyzetűek, és gyakorlatilag a kiírt pályázatok mindig úgymond felülírtan vannak, tehát hogy mindig 100% fölötti igénylések vannak. Sokkal inkább az a problémánk, hogy a végrehajtással nem boldogulunk, tehát hogyha a leszerződött pénzeket nézzük, azzal még úgy, ahogy rendben vagyunk, viszont a befejezett projektek, a lezárt, elszámolt projektek tekintetében nagyon nagy hátralékok vannak, és ugye ez az, ami aggasztó. És ez általános jelenség, ez nem egy megyének a profilképe, ez teljes országos probléma.
Hogyan lehetne ezen a téren előre haladni?
Gyakorlatilag az egyik legnagyobb problémánk az, hogy óriási lemaradás van pályázati menedzsment szinten. Tehát gyakorlatilag a kiírások, és itt most a közszféráról, az állami adminisztrációról beszélek, a kiírásoknak az ütemezése, a elhúzódása, az elbírálatoknak a végtelen időtartama, illetve a leszerződött, kifizetett pénzek visszaigénylése, ennek aztán a valós kifizetése, ezek mind olyan időtartamokat jelentenek, amelyek gyakorlatilag a projekteknek a végrehajtását teszik lehetetlenné. Beszélek itt arról, hogyha valaki értesül arról, hogy egy pályázati szerződést vagy pályázatot megnyert, amíg a pályázat értesítéstől a szerződésünk eljutnak, hónapok telnek el. Arról nem is beszélünk, hogy amikor leteszik az első kéréseket az elszámolása, onnan kezdve is megint hónapok telnek el, addig, amíg a pénzek kifizetése kerülnek. Tehát egy óriási idő eltolódás van a között, hogy adminisztratíve hogyan menedzselik a pályázatokat. Én úgy gondolom, hogy ennek kell megtalálni a kulcsát, és itt bármilyen eszköz, bármilyen keresztfinanszírozás, tudom is én, egy rövid távú banki hiteleknek a sokkal könnyebb elérhetősége, ilyen típusokba kell gondolkodni, mert sajnos azt látjuk, hogy a nyertes pályázatok hónapokat, de akár egy évet is várnak, mi valami történik ebből a pályázatból.
Itt a hazai bürokrácia a tettes, vagy az uniós adminisztráció az illetékes?
Ez elsősorban hazai, hiszen minden országnak saját maga teremti meg azt a környezetet, amiben a pályázati elbírálás, elszámolás és menedzselés történik. Tehát ez nem egy Európai Uniós egységes rendszer, hiszen különböző országok más-más fajta módszertan dolgoztak ki. Nyilván ezt a módszertant az Európai Unióval jóvá kell hagyatni, de ez ország specifikus. Itt elsősorban a belső körökben kell keresni a megoldást, és nem az Európai Unió hivatalához kell menni, hogy valami módosítást kapjunk.
És hogyan látja, mennyire van törekvés arra vonatkozóan, hogy ezeket felgyorsítsák, egyszerűsítsék és sokkal folyékonyabbá tegyék?
Van egy új lendület, tehát hogy egyértelműen látszik az, hogy a új kormány, ami ugye gyakorlatilag júliustól, de inkább augusztustól létezik, ezt kell mondjuk, hogy egy sokkal dinamikusabban próbálnak az Európai Uniós pénzeket menedzselő minisztérium, az sokkal dinamikusabb, sokkal többet akar tenni, látja a problémákat, viszont konkrétan még nem látszanak az eredmények. Én remélem, hogy azért eltelt egy fél év, és most megértették, hogy hol vannak a problémák, feltérképezték ezeket, most azt várjuk, hogy megoldással is jöjjenek, mert ugye az a problémánk, hogy a finanszírozás ciklus a 2027-ben lejárt, tehát hogy gyakorlatilag itt arra veszély fenyeget minket, hogy nagy pénzektől elesik Románia azért, mert nem képes megszervezni a pénzeknek a törvényes, jogos, hatékony felhasználását.